Füles Bagolyolvasó. Krúdi Gyula, 16 város 16 leánya. I. Zsigmond király zálogba tesz Kornidesz Györgynek, a kismárki polgármesternek Budán, a királyi városban akadt valami dolga, amikor onnan hazajött, olyan titokteljes, gondterhes arca volt, hogy, akik látták, megrémültek tőle. Csak nem kezd megint háborút a király? Kérdezték, hisz az előbbinek még alig van vége. Most is érezzük az adóban az elmúlt háborút. Kornidesz uram nem azok közé tartozott, akik nem tudják féken tartani a nyelvüket. Hallgatni tudott ő kegyelme a legjobban. De annyit mégis felelt, még rosszabb készül, mint háború. Midőn ezt mondta, ahány ránc volt az arcán, mind rejtélyes kérdőjellé alakult át. Még rosszabb, sóhajtotta, a késmárki polgárok, a takácsok, a gyolcsosok, a fuvarosok és mindenféle kereskedők addig se nyughattak a sokadótól. A késmárkiaknak volt pénzük, mint kereskedő embereknek, a király ott vette a pénzt, ahol találta. Néha kétszer is rájuk küldte az adószedőit egy esztendőben. A késmárkiakat mindenféle címen megadóztatták. Zsigmond király, ha üres volt a kincstára, nagyon találékony volt az új adó kitalálásában. Azt csinálta, amit manapság a pénzügyminiszterek. Valami új adó készül megint, jönnek ismét az izmaeliták a nyakunkra, találgatták az idősebb polgárok. Isten tudja, mi készül, csak hogy nagy baj készül, felelt a polgármester. Estére a városházán majd megtanácskozzuk a dolgot. Aztán megtudhatja a többi népesség is. Estére a város szenátorai, kísérve a város darabontjaitól, akik a lámpást vitték előttük, hogyha esetleg éjszakáig nyúlna a tanácskozás, összegyülekeztek a városházán. A takácsok cégmesterét hívták akkor Fabricius Józsefnek, aki rangjánál fogva szintén a szenátorok közé számított, mert a takácsok mind gazdag, szorgalmas emberek voltak. Az ő szövőszékeiknek a kattogására gurult az arany meg az ezüstpénz késmárkra a világ négy tája felől, amerre a jóféle szepességi vásznat elhordták. A szenátorok körülülték az asztalt, Kornidesz György kezébe vette a régi buzogányt, és megérintette vele az asztal közepén álló ezüst hordót. A hordóban jóféle tokai volt, a szenátorok előtt kupák állottak, akkoriban még ezek helyettesítették a kalamárisokat. Hallgassátok, kezdte az ünnepélyes csendben a polgármester. A város nagy veszedelem fenyegeti. A király zálogba akarja tenni a lengyel királynál. A szenátorok mind talpra ugrottak. Minket? Zálogba? Kiáltották. A polgármester az ezüst hordóra ütött. Magától a királytól hallottam Budán jártomban. Ő felsége azt kérdezte tőlem, hogy mit szólnának hozzá a késmárkiak, ha egy darabig más király parancsolna nekik, ha más szedné az adót. És te mit feleltél? Kérdezte egy mély hang, a Fabricius hangja, és a takács megsimogatta hosszú szőke szakállát. Én azt feleltem, hogy van jó dolga a királynak legjobb adófizető városát a kincses késmárkot elveszíteni. A felséges úr pedig erre azt felelte, hogy hiszen nem örökre akar túladni késmárkon, csak bizonyos időre, amíg pénzhez jut, és visszaválthatja kedves városát. Biztosított arról, hogy nagyon szereti a késmárkiakat, és nektek királyi üdvözletét küldi. Szóval elszakadunk a magyar koronától édes hazánktól, amelyért annyit véreztünk. Szólalt meg az ünnepélyes csendben Fabricius, a takács. De nem baj az, polgárok, a korona nem akarja, hogy késmárk továbbra is drága kövei közé tartozzék, a király kivett bennünket koronájából. Nyugodjunk meg, polgárok, rosszabb dolgunk ezután sem lesz, mint eddig volt. Adót kell fizetni, katonát kell tartani. Ha nem kellünk Zsigmondnak, a magyar királynak, szívesen vesz bennünket a lengyel király. Hűséges szolgái leszünk, hogy jó királyunk legyen ő. Fabricius szavainak azonban nem volt meg a kívánt hatása. A szenátorok csüggetten hajtották le fejüket. Az öregebbek elborulva mondogatták, mégse vártuk a hazától, hogy a haza elhagyjon minket. Ilyen csúfosan, megalázóan zálogba téve, nem csak késmárkot éri ez a sors, mondta Kornidesz György. A király közölte velem, hogy még 15 más szepesi város van kiszemelve erre a célra. Köztük Podolin, gazdag kolostorával, Lubló, vagyonos fuvarosaival és Igló, ötvös művészeivel. Maholnap itt lesznek a lengyel és a magyar király követei, hogy átadjanak bennünket. Krikavaj magyar kapitánynak felmondják a hivatalát, lengyel kormányzót kapnak a szepesi városok. A tanácskozó teremre mélységes csend borult. A tanácskozó urak lehajtott fővel gondolkoztak azon, hogy micsoda új változásokra van kilátás. Csupán Fabricius, a takácsok cégmestere vetette fel dacosan a fejét. Lesz, ahogy lesz. A vászon ezután is kellendő portéka lesz, mert inget mindig fognak hordani a nagyurak. Inget abban az időben többnyire csak az úri népek viseltek. Drága volt a vászon, a takács szavaira a polgármester felemelte a kezében tartott buzogányt, és megkongatta vele az ezüst hordót, amelyben már fogytán volt a tokai. Úgy látszik, Fabricius uramnak nagyon tetszik a változás, amely előtt városunk áll. Indítványozom tehát, hogy mondjuk ki a határozatot, hogy midőn a lengyel követek pluszt követelnek városunktól, hogy hűségesek és jó adófizetők leszünk, Késmárk város túsza legyen Fabricius Anna, a Takács C. hatya mesterének leánykája. Vigyék őt magukkal a király követei messzi lengyel homba. Fabricius uram letette a kupát, amelyet éppen szájához emelt. Elsápadt az arca arra a gondolatra, hogy egyetlen leányától, egyetlen gyermekétől akarják megfosztani. De Fabricius férfi volt. Bólintott a fejével. Szeretett városomért egyetlen gyermekemet is feláldozom. Vivát Fabricius, kiáltották a szenátorok, mert megkönnyebbült egyszerre valamennyinek a szíve, hogy nem az ő gyermekére esik majd a választás. Vivát Fabricius, a kupák összecsendültek, de a takácsmester eltolta maga elől a bort. Komor arccal emelkedett fel, és szótlanul elhagyta a tanácskozó termet. Kornides uram fejcsóválva nézett utána. Nagy sebet ütöttünk Fabricius uram szívén, de a város érdeke azt parancsolja, hogy ne legyünk kíméletesek. Könnyen beszél, főbíró uram, dörmögte Gnézda, a Fabricius atyám fia. Főbíró uramnak nincs gyermeke, nem ismeri az apai szeretetet. Már estére hajlott az idő, és az ócska, magas fedelű házak között, régi toronyaján alig egy-két ember járkált már csupán az utcákon. Nem sokára becsukják a kapukat is, de mielőtt becsukták volna a város kapuit, sebes vágtatva nyargalt be a városba dél felől két talpig felfegyverzett vitéz. Páncélos ruhájuk, tollas sisakjuk messziről elárulta, hogy a király emberei. Ugyanakkor az északi kapun is két lovag nyomult a városba. Hosszú, prémes kabátjuk alatt görbe kard verődött oldalukhoz. Kaszkiás süvegjüket befehérítette az útpora. Lecsüngő, deres bajszuk egybe folyt szakállukkal. A négy lovag a piac közepén találkozott. Egymásra néztek, felismerték egymást. Zsigmond, Magyarország királyának követei vagyunk. Mondták, a délről jöttek. A lengyel korona vitézei mi vagyunk. Felelték az északiak. A lovak feje fölött kezet fogtak. A lengyelek a nyereg alá csatolt bőriszákra ütöttek, amelyben ezüst és aranypénz csörgött. Hoztuk a pénzt Késmárkért. Mi pedig a pénzért jöttünk. Reggel a tiétek lesz a város, felelték a magyarok. A hazafelé siető szenátorok a lovagok láttára mélyen a fejükbe húzták sapkáikat, és a fal mellett suhantak tova. Örült mindegyik, mire hazaért családja, szerettei körébe, és a vaspántos ajtót jól bezárták a házon. Nem barátságos az éj, ha sarkantyús lovagok időznek a városban, tudták régi időből. Anna más vidékre költözik, hogyan és miként töltötte az éjt Fabricius Takács, midőn egyetlen gyermekétől, imádott Annájától kellett elbúcsúznia, ki tudja, mennyi időre, azt mutatta másnapon szürke arca és beesett szeme. A dacos, büszke ember szinte megtörni látszott a váratlan csapás alatt, hiszen mindene volt az a gyermek. Anna alig töltötte be 15. életévét, s az apja az utcára sem eresztette egyedül, még a templomba is vele ment. A régi szepességi lányok, mint általában a régi polgárlányok, nem is tették ki a lábukat a házból máskor, mint mikor templomba mentek. És akkor, mikor férjhez vitték őket, addig otthon voltak a házban, és csupán a vaskos aras ablakokon át ismerhették a várost és az embereket. A Fabricius uram háza a piasztéren állott, Anna tehát eleget láthatott az ablakból. Itt folytak le a vásárok, az adószedés, hadak gyülekezése. Itt hirdette ki a király parancsait és a törvényeket Krikavaj úr, a szepesi városok kapitánya. Az emeleti ablak vaskos arai jól elrejtették Annát a kíváncsiaktól, pedig sokan voltak kíváncsiak rá, mert az a hír volt felőle, hogy szepességben szebb teremtést még nem látott emberfia, amilyen szép Fabricius Anna. Ha templomba ment, anyjától örökölt, nagy fejkötője fehér vászon szárnyaival úgy eltakarta az arcát, hogy abból nem látszott ki semmi egyéb, mint csupán égő fekete, nagy szeme. Azt is mindig lesütötte, csupán akkor emelte fel, midőn a feszület előtt imádkozott. Egy öreg dajka, bizonyos Mári néni, volt éjjel-nappal Anna körül. Azt tanította meg varni, csipkét verni, olvasót pörgetni. Azt tanította meg arra, hogy az álmoknak miféle jelentősége van. De tudott írni és olvasni Anna, ami nagy szó volt abban az időben. Még a férfiak között is kevés olyan akadt, aki a betűket ismerte. Asszonyféle meg általában nem is értett az íráshoz, olvasáshoz. Még királynék sem mindig. Fabricius Anna ezt a nagy tudományát bizonyos Johannes nevű diáknak köszönhette, aki nagyon változatos körülmények között került a takácsmesterházához. Fabricius uram valahol vásáron járt Lengyelországban, és a vásárról hazatérőben pihenőt tartott sok más társával együtt a vörös szorosnál. A szekereket félkörbe állították, és készen voltak a határszéli rablók támadására, ami abban az időben mindennapos dolog volt. Mielőtt a nap leszállott volna, a körülfekvő erdei rengetegből egy nyurga, rongyos ruházatú ember jött elő, akit inkább lehetett koldusnak nézni, mint vándorlónak. A szekértáboron kívül megállott az ember, és Fabricius nevét kiáltotta. A takács kezébe vette olmos botját, és kilépett a szekérsáncok közül. Mit akarsz? Kérdezte, és gyanakodva nézte végig az idegen talpig rongyos ruházatát. Nem ismersz? Kérdezte a rongyos ember. Én Johannes vagyok, akivel egyszer nagy jót cselekedtél. Nem emlékszem rád, csak jusson eszedbe a nagybeteg vándordiák, akit egyszer télvíz idején házadba fogadtál, és nem engedted, hogy a félholtat kiűzzék a városból a darabontok, azon hiedelemben, hogy az bélpoklos. A szívem könyörületes szokott lenni, de mégsem emlékszem rád. Ha koldulni akarsz, szólj, de ne alkalmatlankodj hiába, mondta a takács, és egy részpoltúrát vett elő a zsebéből. Nem kell a pénzed, Fabricius úr. Van nekem, azaz, hogy lehetne több, mint amennyi neked van. Én tudom a hajdemákok kincses barlangjának a titkát. Fabricius hátra lépett, mintha kígyó emelkedett volna felelőtte. A hajdemákok voltak a legveszedelmesebb rablók, akik csapatokba verődve megtámadták az utazó kereskedőket, és legyilkolták őket. Talán te is hajdemák vagy? Nem vagyok hajdemák, esküszöm, hogy nem vagyok rabló, csak a fogságukba kerültem, és nem eresztenek el, de meg sem ölnek, mert én tudok írni és olvasni, amit egyikük sem tud. Az éjjel kihallgattam őket, amint a legközelebbi rabló támadást megbeszélték. Benneteket akarnak megtámadni, és elbeszélték, hogy mely gazdag kereskedők vannak most együtt az útban. Itt van Glogowski, az igói szűcsmester. Valóban itt van, felelt gépiesen Fabricius. Veletek van a gazdag vajn, Lőcséről. A takács némán bólintott. Mikor a te nevedet említették, Fabricius úr, egyszerre eszembe jutott a hozzám való jóságod, kegyességed. Eszembe jutott, hogy van otthon egy gyönyörűséges leánykád, a kis Anna, aki olyan jó szívvel, áldott könyörületességgel ápolta a szegény, félhalott Johannest, amikor te házadba fogadtad, holott ő már bizonyos volt benne, hogy azon az éjszakán a farkasok tápláléka lesz a város falain kívül. Eszembe jutott irgalmasságod, jó takács, és megesett a szívem rajtad, pedig elhiheted, hogy a kegyetlen élet eléggé megkeményítette, eldurvította a szívemet. Amíg a hajdemákok a rablótámadás részleteit megbeszélték, én folyton azon törtem a fejem, hogyan szökhetnék el tőlük, hogy hírt adjak neked. Ma végre sikerült megszöknöm, és most figyelmeztetlek téged, Fabricius úr, hogy menjetek el a helyről, még napszállta előtt, mert bizony mondom, hogy a felkelő nap véres hulláitokat találja itt. A takács fürkészve nézte az idegen arcát, amíg az beszélt, aztán csendes hangon megjegyezte, most már emlékszem rád. Van legalább 5 esztendeje, hogy nálam jártál, és a legényeimet tanítottad egy különös nótára, amelyet azok azóta néha énekelnek. Elment a farkas, a fekete erdőbe, jól emlékszel, Fabricius úr. A havasföldön tanultam ezt a nótát, mikor ott a török ellen verekedtem. De most menjetek innét sietve. Ha akarod, én elvezetlek olyan helyre, ahol biztonságban lehettek. Nem csalsz-e kelepcébe? Kérdezte a takács. Ha emlékszel rám, akkor tudnod kell, hogy Johannes miféle ember. Hiszek neked, Johannes, nem is esketlek meg, mert ha rossz ember vagy, akkor hiába az eskü. Szólok kereskedő társaimnak, és nyomban útra kelhetünk oda, ahová te vezetsz. A hajdemákok nem indulnak holt feljötte előtt. Ismerem a szokásaikat. Fabricius takács visszatért a szekértáborba. Ott hangos szóváltás, vitatkozás keletkezett. A lustább kereskedők nem akartak már tovább utazni ezen a napon. Egy némelyik része álmos volt, és aludni vágyott. A fegyveres őrök, akik a csapatot kísérték, váltig erősítgették, hogy majd elbánnak ők a hajdemákokkal, ha azok ide merik dugni az orrukat. Jó lettek ittak az utazók, bizony nem lehetett őket talpra állítani. Fabricius uram visszatért Johanneshez, itt maradunk, ez a határozat. Akkor ez az éjszaka a halál éjszakája lent számotokra, felelt a diák. A hajdemákok senkinek se kegyelmeznek, hogy senki el ne árulhassa őket. Hallgass rám, Fabricius. Kapj szekeredre és jöjj velem, olyan meggyőzőek voltak a diák szavai, hogy Fabricius uram visszament a táborba, és kérve kérte kereskedő társait, hogy vonuljanak el a helyről. De azok nem hallgattak rá. A takács tehát egyedül ült fel szekerére. A Johannes a kocsis mellé ugrott, kivette annak kezéből a gyeplőt, és a lovak közé csapott. Csak hamar mély fenyőrengetek közepén állapodtak meg. Innen látni fogod a tüzet, amely megvilágítja majd az éjszakát, midőn a hajdemákok felgyújtják odalent a szekértábort, mondta halkan a diák. Éjfél felé valóban tűzfény világította meg a völgyet. S másnap, midőn Fabricius folytatta útját, az út mentén megszenesedett szekereket és holttesteket látott. Diák, mivel háláljam meg jóságodat? Azzal, hogy vigyél magaddal, hogy becsületes ember lehessek, ne kellessen a hajdemákok közé visszatérnem, akik bizonyosan levágnák orromat, fülemet. A kezemet nem bántanák, mert arra nekik szükségük van. Így került Fabricius uram házához másodízben Johannes diák. Johannes sok földet bejárt, volt katona, pap, zarándok, még a takácsmesterséget is megtanulta annyira, hogy segíthetett jótevőjének munkájában. Johannes hűségesebbként ragaszkodott a házhoz, és bizonyára bármely percben feláldozta volna életét gazdájáért és annak leányáért. Fabricius többször próbára tette Johannes hűségét, a diák mindig megállotta a próbát. Utóbb már vásárokra is elkísérte Fabricius uramat, és az ő derekára csavart kendőben voltak elrejtve azok az aranyak, amelyeket a vászonért kaptak. De a legfőbb tudománya mégis az írás és olvasás volt Johannesnek. Fabricius uram nem tanult meg ugyan tőle írni, öregnek tartotta magát már erre, de Anna a diák vezetése mellett el tudta olvasni a Bibliát, sőt felírta a vásznakat, a legények munkabérét és a bevételt, kiadást. Mindez nagyon tetszett Fabricius uramnak, és annyira megszerette a diákot, hogy mostani nehéz helyzetében, midőn arról volt szó, hogy egyetlen gyermekétől kell megválnia, a városért túlszuladván őt a lengyel királynak, nem gondolhatott másra, mint Johannesre, aki elkíséri, és őrzi Annát mindaddig, amíg az állogolás tart. Mikor a diáknak előadta tervét, az bólintott fejével, legalább semmi bántódása nem esik az én kis úrnőmnek, ha én mellette leszek. Ismerem én Lengyelországot úgy, mint a tenyeremet. Az öreg Kázmér király idejében verekedtem ott. Haj, de régen is volt, szólt és felsóhajtott, mert bizony őkelme is öreg legény volt már. Tehát megesküszöl nekem, hogy vigyázol leányomra, és nem hagyod el addig, amíg nekem vissza nem adod. Esküszöm, mondta komolyan Johannes, és a két kezét a szívére tette. Valamennyire megnyugtatta ez Fabricius uramat, de hely, a bánat azért nem múlott el az ő szívéről. Korholta magát ígérete miatt, és szerette volna valami rossz álomnak tekinteni az egész dolgot. A kis Anna, amikor előadták neki, hogy ő lesz Késmár Túsza a lengyel királynál, nyomban felkiáltott, hiszen lesznek ott más lányok is talán, akikkel el lehet majd játszadozni. Valóban, 16-an lesztek, felelt az apja. Minden szepesi városád egy leányzót, akinek egy esztendeig kell ott maradni, míg felváltja egy másik. No, hiszen akkor nincs baj, felelt Anna. Más vidékre megyek egy esztendőre. Hip-hop, már le is telt az esztendő, és én újra itthon leszek az én kedves jó apámnál. És aztán többé sohasem kell elmennem, soha többé, drága gyöngyvirágom. Az egész szepességért nem adnálak többé oda, felelt Fabricius uram, és átkarolta az ő kis leányát. Az ajtón Johannes furcsa figurája bukkant be. Híreket hozok, kezdte nagy sebben lobbal a diák. Megismerkedtem az imént a lengyel követekkel. Az egyik a Miciszláv, régi katonapajtásom. Együtt törtük Krakkó falát, Kázmér király zsoldjában. Azóta bezzeg felvitte az Isten a pajtásom dolgát. Alig akart megismerni kopoddolmányomban. De hát miért nem is varrat nekem gazduram jobb gúnyát? Majd lesz az is, Johannes, ha a kisasszonyt kíséred. De hát mondd el a híreket, amelyeket hallottál. Azt hallottam, hogy olyan jó dolguk lesz az áloguladott szepességi leányoknak a lengyel király udvaránál, mintha valóságos, született herceg kisasszonyok volnának. A királyné szolgálatában lesznek, kísérni fogják őt, mint a holdat a csillagok. Hosszú, fehér fátyol lesz fejükön a királyné szüzeinek, és a templomban mindjárt a királyné mellett fognak ülni. A királynénak van egy szakasztott, olyan korú leánykája, mint az én kis úrnőm. Az lesz a mi barátnőnk, a király kisasszony. Bolondokat beszélsz, Johannes. Hogyan lehetne barátnője egy herceg kisasszony egy takácsmester leányának? Olyan formán, kedves gazduram, hogy a túlszuladott szüzeknek senki sem keresi származását. Lehetnek akár gróf kisasszonyok, akár szegény emberek gyermekei. Egyformán bánnak velük, ők zálogok, a királynak adott zálogok a város részéről, hogy a városok éppen olyan hűségesek, derekak maradnak, amilyen derék bánásmódot a király tanúsít az ő leányaikkal. A királynak tehát az a gondja, hogy a túszok meg legyenek elégedve helyükkel, jól érezzék udvarában magukat, mert akkor az adó is biztos a városok részéről. Igaz bizaz, kiáltott fel Fabricius uram. Nem is kapna a lengyel király egy részpoltúrát sem Késmártól, ha hírül venném, hogy az én gyönyörűséges leánykámmal rosszul bánnak Lengyelországban. No hát, kiáltott fel Johannes, és nagyon örvendezett, hogy a takács ilyen hamar megértette őt. Azért csak elő a pénzes zacskóval, Fabricius uram, folytatta Johannes, ne sajnáljuk a tallérokat a kis úrnőm kiruházkodásához. Kell ám oda szép ruha, nem járhat annuska ott is kötényben meg papucsban, mint itthon. 2 hétig maradnak itt a követek. Akkor aztán viszik Annuskát. Akkorára kell, hogy rendben legyen minden. Ha akarja gazduram, holnap átnyargalok Bélára, a híres cipellőkészítőhöz, Holéciushoz, aki messze földre hordja a cipellőit. Eredj fiam, Johannes, felelt a takács. Magadnak is hozhatsz egy pár új sarut. Sarkantyúval, azzal, fiam, holnap után pedig az asszonyok, lányok nekiállnak a csipkeverésnek, ruhavarrásnak. Ne legyen a legutolsó az én leányom a 16 leány között. Valószínűleg így gondolkoztak más szülők is szerte szepességben, mert abban az időben 16 városban verték a csipkét, és varták a ruhát, a bélai híres cipellőkészítőnek pedig valamennyi cipellőjét szétkapkodták. Annuska tehát más vidékre megy. Már verik a csipkét reggeltől estig, és a város valamennyi asszonya, leánya az Annuska ruháit varja, mintha esküvőre készülne. Nem esküvő az, csak eljegyzés. A lengyel korona jegyzi el magának a 16 szűzzel a 16 várost, hosszú századokra. A lengyel követek leszámolták a magyar király megbízottainak az állogra adott pénzt. Valódi jó lengyel aranyak voltak azok, egytől egyig. Nem volt üres egyiknek sem a belseje, mint a királyi ötvösmester hivatalosan megállapította. A magyar követek elköszöntek a pénzzel, sietni ők kellett Budára, mert a királynak sürgetős volt a pénz. A lengyel lovagok pedig elnyújtották hosszú sarkantyús lábaikat az ódon tanácskozó teremben, és feltett süveggel hallgatták a város öreg szenátorainak tanácskozását, amelyben megállapítatott, hogy Késmárk, egy a 16-ok közül, hűsége és hűbéressége biztosítékául egy esztendőre zálogba adja a lengyel királynak legszebbik leányát, bizonyos Fabricius takácsmester Anna leánykáját. A pecsétet odaütötték az okirat alá. Most már itt az ideje, hogy útra keljünk, mondták a lengyel lovagok. Két király kisasszony a lengyel király számos vára és kastélya közül az Andeci jelöltetett ki arra a célra, ahol a túszokul adott szepesi leányokat őrizni fogják, nem azért, mintha attól félt volna, hogy a szüzek majd elszöknek tőle, hanem azért, hogy baj ne érje őket, épp egészségben visszaadhassa a városoknak, amilyen pontosan azok az idő alatt adójukat megfizették. Az Andeci vár félig kastély volt, félig vár. Magas kőfalak és bástyák védték, de a kőfalakon kívül és belül mosolygó kertek és erdők terültek el. Az erdők tele vaddal, lenn a kastély alatt a kristályragyogású Dunajec-hallal látta el a kastély lakóit. A lengyel királyok szerettek vadászgatni etájon, és a régi kolostorban, amely a kastély alatt húzódott el, a folyosó falain, sorban egymás mellett fügtek a régi királyok képei, amelyeket egy-egy fingálni tudó barát föstött meg, amikor a királyok ezen a tájon mulatoztak. A kastélyt néhány öreg királyi vadász őrizte, de a 16 leány számára asszony cselédek voltak rendelve. A kolostor szerzetes lakói helyett cseréltek egy apáca zárda szüzeivel. Tulajdonképpen az apácák vigyáztak a leányok biztonságára, ami abban az időben nem volt csekéség, midőn a hegyek tele voltak rabló hajdemákokkal. De az apácák sem voltak olyanok, mint másféle apácák. Gránátos termetű, hatalmasan megtermett nők voltak, akik olyan sűrű fátyolt viseltek arcukon, hogy még a szemük sem látszott ki. A fejedelem asszonyuk egy lengyel hercegnő volt, kis szőke, beteges teremtés, aki a kastélyban együtt lakott a leányokkal. Az apácáknak különben nem volt egyéb hivatásuk, mint az, hogy naponként párosával bejárják a körülfekvő sűrű erdőségeket, vajon nem mutatkoznak-e valahol a hajdemákok. Az ember azt hihette volna, hogy ilyenkor kard van a köntösük alá kötve, olyan formán lépegettek. A hatalmas testvérek őrködése mellett biztonságban lehetett a 16 szepesi leány. 16 szobája volt a 16 lánynak, valamennyi olyan pompásan bútorozva, mintha király kisasszonyok számára készült volna. A 17. szoba még üres volt. Oda majd Anna, a király leánya fog beköltözni, és itt fog együtt élni az ő kis udvarhölgyeivel. Egyelőre csak a leányok lakták a kastélyt, akiket a követek a szepességből túszokul magukkal hoztak. Természetes, hogy mindegyik város a legszebbik leányát küldte el zálogba. Szebbnél szebb virágszálak voltak ott összegyűjtve. De azért, legalább Johannes szerint, a legszebb valamennyi között Fabricius Anna. Habár voltak ott olyanok is, mint Glogowski Mária, a híres podolini szűcs leánya. A podoliniak akármerre fordultak meg a világban, sohasem mulasztották el megjegyezni, hogy Podolimban varják a legjobb bundát, Podolimban van a legszebb leány, az a legszebb leány Glogowski Mária volt. Hát szép volt, nagyon szép volt, de bizony mégiscsak olyan volt Anna mellett, mint az Orion csillag mellett a göncöl szekérnek egyik kis kereke. Meg aztán mindig kacagott, jegyezte meg Johannes, ami nem állott jól neki. Meg aztán ott volt Lublóról Salamon Erzsébet. A lublóiak, utazókereskedő emberek voltak, mindig azzal tértek vissza a vásárokról. Sok földet bejártunk, de az öreg Salamon leányának párjára nem találtunk. Hiú is volt erre Salamon Erzsébet. Talán vetekedhetett volna a mi Annuskánkkal szépségben, ha nem lett volna olyan végtelenül hiú. Egy kis ezüst lap volt állandóan a kezében, ami abban az időben az üvegtükröt helyettesítette, és abban nézegette magát. Soha sem tette volna, ha tudta volna, hogy milyen csúnya dolog az, amikor egy kis leány olyan nagyon hiú. Hát halka Magdolna lőcséről. A lőcseiek Mártán a kalendáriumokba is beleírták, ha hogyan volt már akkor kalendáriumuk, hogy olyan szép fenyők nem nőnek sehol a Kárpátokban, mint amilyen szép volt a halka Magdolna termete. Olyan peckesen is járt Magdolna ezért, mintha a derekát nem tudta volna meghajlítani. Ó, csak soha ne hallgatnának a kis leányok azokra a dicséretekre, amelyekkel rokonaik, ismerőseik ellátják őket. Szegény Magdolna leülni se nagyon mert, attól félvén, hogy akkor veszít termete szépségéből. Csak sétált mindig, mint a páva, hogy mindenki lássa termetét. Amíg lába bírta, Johannes, aki a kastélyöregvárnagyánál kapott szállást, nyomban megállapította, hogy a 16 leány közül a legszerényebb, a legkedvesebb, a legcsöndesebb Fabricius Anna, s azért a legszebb valamennyi között. 2 hét óta laktak már a kastélyban a lányok, és napjaikat úgy töltötték, mintha valamely zárdában lettek volna. Abban a korban a leányok fejét még nem tömték tele mindenféle tudományokkal, sőt semmiféle tudománnyal. A legtöbb asszonynak csípkeverésen kívül egyebet nem kellett tudni. A szepesi lányok is az idejük javát csípkeveréssel töltötték. A fejedelem asszony, a kisfonyat hercegnő, körülbelül 20 esztendeje hímzett már egy oltárterítőn. Az oltárterítőt annak a templomnak az oltárára szánta, ahol egykor megkeresztelték. Erre az oltárterítőre azonban csípke is kellett. Ezt a csípkét verték a szepesi lányok. A kastélynak volt egy nagy terme, amelyet lovakteremnek neveztek. A falakon szarvasagancsok és bölényfejek között fegyverek voltak felfüggesztve. A sarokban üres páncélok állottak, amelyek lyukas sisakrostélyukkal mereven nézték a csípkeverőket. A lovakterem volt hajtásai alatt 16 szép leány feje hajolt a nagy diófa asztal fölé, míg az asztalfőn rendesen a fejedelem asszony ült, egy ódon karosszékben, amelyben olyan picinek látszott, mint egy gyermek. Egy délután, midőn a nap már a hegyek fölött járkált, és a leányok szokott testi sétájukhoz készülődtek, kürcó hangzott fel a kaputorony felől. A kürcó tompán, reketten búgott fel a délután csendességében, és a leányok összerezzentek, mert eddig még nem hallották a kürtöt. A fejedelem asszony felemelkedett a karosszékből, és az erkély felé ment. Vendég érkezik a kastélyba, mondta, azért szólalt meg a kapuőr kürtje. Csak hamar felhallatszott a felvonó híd láncainak zörgése, és a nagy kapu csendesen ereszkedett alá. A kapunát 2 páncélos, fegyvertől zörgő lovag nyargalt besebes vágtatva a várudvarára. A lovagok leugráltak paripáikról, amelyeket az elősiető csatlósok vettek át tőlük. Csak hamar nehéz sarkantyús lépéseknek dobogása hallatszott a lépcsőkön. A lovagterem ajtaja feltárult, és a 2 páncélos lovag hóna alatt tartott sisakkal lépett a terembe. Anna király leány nevében, mondták, és mélyen meghajoltak a fejedelem asszony előtt. Az egyik lovag összecsavart levelet vont elő sisakjából, és hódolat teljesen nyújtotta hát a hercegnőnek. A hercegnő átvette a levelet, aztán zavarodottan nézett körül. Majd egyszerűen így szólt, én nem tudok olvasni. Értán közületek valaki az olvasáshoz? Néma csend fogadta a hercegnő felszólítását. A csendben halkan megszólalt Fabricius Anna, én értek valamelyest a betűkhöz. Nos, akkor olvast fel nekünk, hogy mit tartalmaz a levél, szólt a fejedelem asszony, és Annának nyújtotta a tekercset, amelyről kis aranyos pecsét csüngött le. A leányok csodálkozva néztek Annára, egyik másik el sem folytott nevetését azon dolog felett, hogy Anna olvasni is tud, mint valami pap. De Anna ügyet sem vetett rájuk, kiterítette a pergament, amelyre aranyos és piros betűkkel néhány sor volt írva. Ez olyan nyelven van írva, amit én nem értek, mondta rövid silabizálás után. Bizonyára latinul, szólt közbe a hercegnő. A kis királynő ő felsége udvarmestere, Noszki úr ugyanis nem tud más nyelven írni, csupán latinul. Ilyen nyelven írt nekünk is, holott még nem tudunk latinul. Az egyik lovag ekkor tiszteletteljesen előrelépett, és halkan köhintve így szólott. Kegyelmes hercegnő, a hozott levélnek a tartalma az, hogy Anna király kisasszony nem sokára meglátogatja az Andeci kastélyt. Ezt hozta tudomására azoknak Noszki úr, akiket az illet. A fejedelem asszony bólintott. Rendben van, lovag. Üdvözletünket Noszki úrnak, királyi húgunkat tárt karokkal várjuk e helyen. A lovagok összeütötték a sarkantyúikat, kihátráltak a teremből, és nem sokára hallatszott paripáiknak a dobogása, amint a hegyi úton lefelé nyargaltak. A hercegnő ekkor Annához fordult, és arcát megsimogatta. Gyermekem, ha te valóban tudsz olvasni, akkor el kellett volna tudnod olvasni e levelet. Betűit ismerem, de tartalmát nem értem, felelt szerényen Anna. Tegyünk próbát a Bibliával. Ó, annak részleteit értem, bár az is latinul van, szólt Anna. Eleget tanított rá Johannes, a diák. A kastély kápolnájából csak hamar felhoztak egy kapcsos Bibliát, és midőn abból Anna folyékonyan olvasott, azon mindnyájan nagyon csodálkoztak. Gyermekem, mondta a fejedelem asszony, te rendkívüli teremtés vagy. Engem is tanítottak az olvasásra, de bizony sohasem tudtam megtanulni. Csupán a nevemet tudom leírni. De rendkívüli, vagy más egyébért is, gyermekem, midőn az első percben megláttalak, azt hittem, királyi húgom, Anna király kisasszony áll előttem, oly feltűnő módon hasonlítasz fenséges rokonomhoz. Ha nem tudtam volna, hogy Fabricius Takács mester gyermeke vagy, bizonnyal azt kellett volna hinnem, hogy a lengyel király leánya vagy. Erről a nagy hasonlatosságról nem sokára mindnyájan meggyőződünk, amint körünkbe érkezik királyi húgunk, Anna. Fabricius Anna szerényen lesütötte a szemét, és mint Johannes mester erre megtanította, kecsesen hátrahúzva egyik lábát, térdeit meghajtotta. Köszönöm kegyes gráciáját, hercegnő. A fejedelem asszonynak ez nagyon tetszett. Valóban, maga viseleted is olyan, mintha nem por gyermeke volnál. Később, midőn a kastélyt körülvevő kertekben esti sétájukat végezték a leányok, futkároztak, játszadoztak és énekeltek, hogy a hegyek csak úgy visszhangzottak bele, Johannes, aki az olasz kertésznek segítkezett, odasomfordált kisúrnője mellé. Csak ilyenkor láthatta Annát, mert napközben tilos volt neki a kastély belső udvarán mutatkozni, mint minden férfi embernek. Nagy újság van, a király leány megérkezik, súgta, már tudjuk. De azt nem tudod, drága gyöngyöm, úrnőm, csillagom, hogy titokban fog megérkezni, rejtek utakon, még ti sem fogjátok tudni megérkezését. Anna csodálkozva nézett Johannesre. Miért kell a király leányának titkolózni? Majd azt is megmondom, felelt Johannes. Mi oda lenne várnagynál tudunk mindent. Anna király kisasszonynak azért kell a rejtett úton jönni, amely valahol a föld alatt vezet ide a kastélyba, mert a hajdemák rablók éjjel-nappal lesik az utakat, hogy a király kisasszonyt elrabolhassák, és ilyen formán nagy váltságdíjat csikarjanak ki a királytól. Szegény kis király kisasszony, sóhajtott fel Anna, mennyi veszedelem fenyegeti őt, pedig senkinek sem vét. Ilyen a világrendje, felelt Johannes. Anna erre elmondta a hűséges diáknak mai szereplését, valamint azt, hogy a hercegnő megdicsérte maga viselete miatt. A bolondos diák csak nem a bőréből ugrott ki örömében. Az én nevelésem, kiáltott fel büszkén, tudom én, hogyan és miképpen kell viselkedni. Szolgáltam én királyi udvarban. Igaz, hogy csak éjjeli őr voltam Budán, Zsigmond királynál, de azért tudom, mit és hogyan kell. Ó, de kár, hogy a derék Fabricius úr nem ismeri a betűket. Még ma megírnám neki a történteket, ha dörüljön atyai szíve. Majd, ha hazakerülünk, elmondjuk neki, felelt Anna, és megszorította a hűséges Johannes kezét. A diák elsietett a fák alatt, és Anna egyedül maradt a kiskőlócán, ahol üldögélve gyönyörködött a nyárvégi alkonyat csoda szépségében. Milyen más világ van itt, mint volt otthon a Késmárki házban? A folyosókon, a szobákban, a pompában és fényűzésben látszik, hogy itt királyok szoktak időzni. Nem sokára pedig megismerkedik egy valóságos király kisasszonnyal, olyannal, amilyenről addig csak Mári néni meséjéből hallott odahaza. Anna nem volt hiú leány, de nem titkolhatta még önmaga előtt sem azon való megelégedését, jó érzését, hogy ő nagyon hasonlít névrokonához, Anna király leányhoz. Utóvégre kinek ne hízelgett volna az efféle hasonlatosság. De ekkor megszólalt benne egy belső hang, amely azt mondta neki, Annus, ne felejtsd el, hogy az egész dicsőség, pompa és fény csupán egy rövid esztendeig tart. Akkor aztán újra haza kell menni, és egyszerű polgárleányka leszel ismét, aki kötényt és papucsot fog hordani, nem pedig hosszú, fehér fátyolt a fején és drága öltözetet a testén. Anna, ne légy hiú, akármit mondanak neked. Te csak Fabricius Anna vagy, a Késmárki Takács lánya. Elgondolkozva üldögélt a kőpadon, s észre sem vette, hogy az est hamarosan közeledik. Egy sötét bástya feketén lett a háta mögött, amely tornyával a hegyekre nézett. A hegyek már magukra öltötték sötét lila köntösüket, és az alant kanyargó országút eltűnt a sötétségben, csak itt-ott fehér lett elő, amint valami hegy hátra kanyarodott. A játszadozó, futkározó leányok éneke, kiáltozása már messziről, a kastély közelségéből hallatszott. Mint a hazatérő madárkák, fáradtan csípogva igyekeztek fészkeik felé. A falakéi őrei már elfoglalták kijelölt helyüket. A kerti bástya felé is éppen most közeledett nehéz léptekkel két öreg katona, hosszú szárú csizmában és a király koronájával mellükön. Széles, rozsdás kardjuk csörgött a kerti úton, de midőn észrevették Annát a kerti padon, hirtelen megállottak, és az egyik könyökével megrögte a másikat. Tehát már megérkezett volna, súgták, aztán lekapták süvegüket őszfejükről, és térdre ereszkedtek Anna előtt, miközben kezüket szívükre tették. Felséges király kisasszony, életét felajánlja a két öreg katona. Anna zavarodottan állott talpra. A király kisasszony még nem érkezett meg. Én nem vagyok a király kisasszony. De a két öreg továbbra is térdeplő helyzetben maradt, sőt az egyik felemelve szemeit így szólalt meg: leányocskám, már nem akarsz emlékezni az öreg Lubomirra, aki tavaly lovagolni tanított. A másik így folytatta: én Kanáz vagyok, aki sólymot hozott neked az erdőből. Én nem vagyok a király kisasszony, ismételte Anna, és sietve megindult a kastély felé. A két öreg katona tiszteletteljes távolból követte mindaddig, amíg láthatta. Ezen az estén, midőn szobájába tért Fabricius Anna, sokáig nem tudott elaludni. Ha már a két vén katona is összetéveszti a király leányjal, akkor valóban nagy lehet a hasonlatosság közte és a király kisasszony között. Eddig még nem látta az arcát másképpen, mint folyóvíz tükrében. Elhatározta, hogy másnap elkéri Salamon Erzsébettől az ezüst tükröt, és megnézi magát benne. Nem, nem. Gondolta, aztán mégse nézek tükörbe, mert abban az ördög lakik. Seszébe jutott öreg dajkája, aki bevallása szerint sohasem nézett tükörbe. Az igaz, nem is igen volt mit nézni öreg arcán. Másnap, mikor a szepesi lányok a nagylovak terembe összegyülekeztek, hogy megkezdjék szokott napi foglalatoskodásukat, az a szék, amely a fejedelem asszonytól jobbra eddig üresen állott, most el volt foglalva. Egy fiatal, nyulánk, fekete szemű leányka ült a széken, aki barátságos mosolyjal nézett Annára, amint az közeledett. A többiéhez hasonló ruházata nem árulta el kilétét, de Annának mégis megsúgta az ösztöne, hogy ez a 17. leány nem lehet más, mint a király kisasszony. Önkéntelenül térdre akart ereszkedni a király kisasszony előtt, de a szeretettel tárta kifeléje karját, és megcsókolta. Hallottam, hogy te vagy az, aki hasonlítasz hozzám. Nos, nagy örömet okoztál nekem látásoddal, mert ha ilyen szép vagyok, mint te, akkor nagyon szép vagyok, mondta halkan a király kisasszony. Fabricius Anna megzavarodva, piros orcával állott helyén, és egy szónak sem volt ura. Ezentúl majd jó barátnők leszünk, Annuska. Ülj le ide mellém, barátnőm. A leányok között a hosszú asztalnál halksúgás-búgás keletkezett. Anna érezte, hogy most mindőt irigylik, s ez nagyon rosszul esett neki. Iv. Felhők az andeci királyi kastélyban továbbra is az az élet folyt, mint eddig, mielőtt a király kisasszony oda megérkezett. A fejedelem asszony hímezte az örök oltár terítőt, amellyel nem akart előbb elkészülni, mint halála napján. A 16 szepesi leány tovább verte a csipkét, és a napok egyhangúan folytak tovább. Anna király kisasszony és Anna, a késmárki takács leánya az alatt nagyon összebarátkozott. Az a barátság fejlődött ki közöttük, amely a nagyon fiatal, egyforma természetű leányok között olyan gyakori. Úgy szerették egymást, mintha örökké együtt lettek volna. Elmondták egymásnak titkaikat, ugyan miféle titkaik lehetnek 16 éves leányoknak. És ölelkezve sétálgattak a kastély körül. Egyszer aztán az is kiderült, hogy egy napon születtek karácsony napján, amire a király kisasszony felkiáltott, akkor mi testvérek vagyunk, mert egy csillagból jöttünk a földre. Hát mi a csillagokból jöttünk? Kérdezte csodálkozva Anna. Természetesen, felelt a király leány. Otthon sokat hallottam, hogy az emberek a csillagokból jönnek a földre, és a csillagok mutatják meg a jövendőjüket. Vannak tudós emberek, tapasztalt jósok, akik éppen úgy tudnak olvasni a csillagokban, mint a papok a könyvben. Nálunk otthon, Krakkóban, az apám egész tornyot épített a csillagjósoknak, akik messzi vidékekről felkeresnek bennünket. Azoknak a toronyban ott nincs egyéb dolguk, mint jósolni. Ezt nekem sohasem mondta Johannes, kottyant közbe Fabricius Anna. Johannes sokat tud, amit mások nem tudnak, de azért még ő sem tud mindent. Ott áll tehát a torony, és benne a sok nagy szakállú jós és tudós. És mikor az apám, a király valamit tudni akar tőlük, akkor előhívatja őket, és megkérdezi, hogy mit mutatnak a csillagok. A jósok azután könyveik segélyével megállapítják a csillagok beszédét. Nekem éppen ezért kellett ide jönnöm, mert a csillagok mondták. A csillagok mondták, a király kisasszony komolyan bólintgatott. Csak azért jöttem ide, mert a csillagok mondták. A leghíresebb csillagjós van udvarunknál, akit apám, a király, messzi földről hozatott. Olyan tudós ember az, hogy még azt is meg tudja mondani, hogy mikor lesz eső, zivatar, vagy szép idő. Fél is tőle mindenki az egész palotában, mert varázsló ereje van. Tavaly éppen az ukrajnai vajdát tréfálta meg. A vajda megbosszantotta hitetlenségével, és a rákövetkező esztendőben egyetlen bölényt sem ejtettek el a vajda vadászai. A bölények mind átvándoroltak a szomszéd tartományba, mert a varázsló valami füvet varázsolt oda nekik, amit a bölények nagyon szeretnek. Azt a füvet hunszívnek hívják, és a bölény csorda hetekig vándorol, ha valahol megérzi a hunszívnek a szagát. De hát miért kellett neked idejönnöd, királynőm? Kérdezte Fabricius Anna. Mert a csillagok úgy állottak, hogy nekem el kellett hazulról mennem. Ha otthon maradtam volna, nagy veszedelem ért volna. Zandes várába kellett jönnöm, ahol megtalálom azt a valakit, aki velem egy csillagzat alatt született. S az a valaki te vagy, édesem. Tudnak is én rólam a csillagok? Mormogta Fabricius Anna. Hiszen én csak egy takácsnak a leánya vagyok. Azt elhiszem, hogy a király leányokról még a csillagok is tudomást vesznek. Mindenkinek van csillaga, vágott közbe a király leány. S nekünk ugyanaz a csillagunk van. Azért tehát szeress engem, Annuska. Ezt nagyon könnyű volt megtenni, mert a király kisasszony valóban szeretetre méltó, kedves teremtés volt. Egyszer egy más titkot mondott el a király kisasszony Annának. Tudod-e, hogy én menyasszony vagyok? Menyasszony vagyok azóta, hogy a világon vagyok. Mikor még csecsemő voltam, eljegyzett az apám a Lubomirszki herceg csecsemő fiával. De én sohasem láttam a herceget, ő sem engem. Milyen furcsa is lesz majd, ha találkozunk, pedig én soha, soha nem akarok férjhez menni. Hát ne menj férjhez, a király leányok azt tehetik, amit akarnak. A király kisasszony sóhajtott. A király leányok sohasem tehetik azt, amit akarnak, mert nekik még jobban parancsolnak, mint másnak. Nekem még a kertbe se volt szabad sohasem mennem, mint arra előbb engedelmet nem kaptam. Itt azért szeretek lenni, mert itt legalább azt csinálhatom, amit a többiek. Ó, beszeretnék veled cserélni, Anna. Kell-e neked egész nap oltárterítőket hímezni? Nem kell nekem. Nos, nekem és az anyámnak egész nap oltárterítőket kell hímezni. Mert ahány temploma van a királynak szerte az országban, mind azt akarja, hogy a királyné, vagy legalábbis a király leánya hímezzen oltárára terítőt. Ezért kell nekünk mindig oltárterítőket hímezni. Egy napon a kastély öreg várnagya, aki már olyan öreg volt, hogy éppen a harmadik király szolgált az Andecben, azzal a hírrel állított be a lovakterembe, hogy a Dunajec folyón mindenféle gyanús tutajosok ereszkednek alá, akik nem törhetik jóban a fejüket, mert a tutajokkal nem nagy távolságnyira a kastélytól kikötnek, és ott anyát ütnek. A fejedelem asszony csodálkozva emelte fel a fejét. És a kolostorból semmi hír nem érkezett, amelyet tutajosokra vonatkozna. Az öreg várnagy megsimogatta derékig érő szakállát, és hunyorított beesett szemével. A kedves testvérek, mondta hangsúlyozva a szót, csupán az erdőkre figyelnek. A Dunajeszre mi vigyázunk csak, én meg Johannes. Kiféle miféle ez a Johannes? Kérdé a fejedelem asszony. Már többször hallottam említeni ezt a nevet. Johannes valami diákféle ember, aki Fabricius Annával jött a kastélyba. Azóta itt segédkezik nekem. Mondhatom, nagyon alkalmas ember. A hercegnő haragosan mérte végig a várnagyot, zöld csizmájától feltarkoponyájáig. Mégiscsak különös, hogy az én tudtom nélkül mindenféle Johanneszek tartózkodnak a királyvárában. Várnagy, vezesse elő azt az embert, az öreg várnagy sietve elbicegett, és rövid idő múlásával csak hamar jött Johannesszel, akit maga előtt tolt. A diák kezén nagyvas bilincsek voltak, és láthatólag nagyon meg volt ijedve. Kegyelmes hercegnő, kezdte. Tudtommal nem vétettem semmit, mégis vasba vert az imént a várnagy úr. A fejedelem asszony elnevette magát. Mert valóban bohókás figura is volt a diák, amint ott állott elszontyolodott arccal, miközben fejbőrét úgy mozgatta, mintha az nem lett volna oda nőve fejéhez. Vegyék le róla a vasat, parancsolta a hercegnő. Még nem tudjuk, hogy megérdemli-e. A várnagy egy nagy, rozsdás karikáról a kulcsot akarta kiválasztani a bilincs lakatjához, de a diák megelőzte. Könnyen letolt a kész csuklójáról a vaspereceket. Voltam én már rabis Törökországban, a Jedikula toronyban, mikor havasföldön verekedtünk. Hallom, kezdte a hercegnő, hogy te a várban vagy, anélkül, hogy engedelmet kaptál volna erre. Harmadik hónapja vagyok itt, gazdám, Fabricius uram parancsából. A várban én parancsolok, nem a gazdád. A diák lesunyta a fejét. Hűséges voltam, megmondhatja a várnagy. A vén várnagy billegette őszfejét. Derék fickó, Kázmér királyra mondom. A fejedelem asszony tetőtől talpig végignézte a diákot. Hány esztendős vagy? Nem tudom. Még nem volt bajuszom, mikor Zsigmond királyt kezdtem szolgálni. Azóta lehetek 100 esztendős is. 8 hadjáratban vettem részt. Voltam diák, takács meg udvari ember. Igaz, hogy csak éjjel őr. Meg tudnád azt mondani, hogy miféle tutajosok azok, akik a Dunajecen leereszkednek és itt kikötnek? A diák nyugodtan felelt. Azt vélem, hogy azok hajdemák rablók, akik a várba szeretnének jutni. A fejedelem asszony úgy ugrott fel, mintha kígyót látott volna. Hajdemákok vannak a vár közelében, és te ezt ilyen könnyedén mondod. Azért mondom könnyedén a hajdemákokat, mert ismerem őket. Voltam a fogságukban, bár épp a két fülem. Nappal ők nem veszedelmesek, mert félnek a világosságtól. És éjjel, az Úristen őrizzen meg tőlük minden igaz hitű keresztényt. A fejedelem asszony nagy felindulással járt fel alá a teremben, még a fátyolát is elfelejtette az arcára húzni, pedig férfi volt jelen. Menjetek a szobáitokba, lányok! Senki sem mozduljon ki onnan, amíg én nem parancsolom. Király kisasszony húgom, te maradj itt! És maradjon itt Anna is! Esdekelt a király leány, amiért hálás pillantást vetett feléje a diák. Legalább gyönyörködhet kis úrnője látásában. A hercegnő vállat vont. Hirtelen észrevette magát, és apáca fátyolát az arcára eresztette. No és te, diák, azt gondolod? Fordult Johanneshez a fejedelem asszony, mikor a leányok, mint egy nagy madársereg kivonult a teremből. Azt gondolod, hogy azok a gazrablók reánk nézve is veszedelmesek lehetnek, ha beköszönt az éjszaka? Johannes rejtélyesen csóválta a fejét. Az a kérdés, hogy a kedves testvérek, itt a szomszéd kolostorban hogyan viselkednek. A hercegnő elfordította a fejét. Te, diák, úgy látszik, többet tudsz, mint szabad volna. De most nincs időm arra, hogy kellőképpen megbüntesselek kandiságodért, majd ha elmúlott a veszedelem. A kedves testvérek a mi rendelkezésünkre vannak itt, és mindért akart forgatáshoz. Ismerem a kezüket, mikor még Kázmér királyt szolgáltam, felelt a diák. Azokból a híres ukrajnaiakból valók, akik kelevézzel kergetik a bölényt. Csend legyen, diák, hangzott fel a fejedelem asszony éles hangja. Johannes térdet hajtott, és hallgatása jeléül a két kezét szájára tette. Azon csodálkozom, hogy a kolostorból eddig nem érkezett semmi hír. Vár nagy szalajcs egy vitézt a kolostorba, alusznak-e, vagy mit csinálnak odalent, hogy a veszedelmet nem veszik észre. A várnagy kifordult a teremből, és elkocogott nagy csizmáiban. A hercegnő közelebb lépett Johanneshez. Bátor ember vagy, diák. Lehet számítani a kardodra? A diák közömbös arccal felelt. Sokszor feltettem már az életemet egy lyukas tallér ellen. Most pedig az én kis úrnőmet kell megvédelmezni. Ha két életem volna, azt sem sajnálnám. Akkor, mondta megenyhülve a hercegnő, megengedem, hogy a várban maradhass. A diák meghajtotta a térdét. Köszönöm kegyelmességét. Fabricius Anna suttogva azt kérdezte a király leánytól. No ugye, jeles ember az én diákom. Tán még a te apádnak sincsen ilyen diákja? A királynak nincsenek barátai? Felelt szomorúan a király leány. Csak hódolói vannak. Johannes nem fél senkitől, csak a sánta ördögtől. Folytatta Anna. Miért fél a sánta ördögtől? Mert egyszer el akarta vinni a pokolba, és csak nehezen szabadulhatott meg tőle. Majd egyszer elmondatom Johannesszel ezt a dolgot. Én még sohasem láttam ördögöt. Én sem. Pedig egyszer járt nálunk Krakkóban, de a papok kifüstölték. A régi csonkatoronyban húzta meg magát, és onnan haigálózott kövekkel. De a papok addig füstölték töménnel, amíg elpárolgott. Adott is nekik az apám egy egész gulyát ajándékba. A várnagy nagy zörgéssel nyomult a terembe, a vitéz, akit a kolostorhoz küldtem, azzal az üzenettel tért vissza, hogy készen vannak, és mindnyájan itt lesznek napszálltakor. Én pedig, szólalt meg a diák, elmegyek kicsinykét a Dunajec partjára, megnézem, mifélékkel is lesz dolgunk. V. Éjjeli támadás a diák nem a legjobb hírekkel jött vissza a Dunajec mellől. Nagyon aggodalmas kifejezés ült az arcán, az egyik bajusza úgy lelógott, hogy máskor nevetni lehetett volna rajta. A fejedelem asszony a lovakteremben várta a diákot. Johannes csak nem sóbálvánnyá merett, amikor a hercegnőt meglátta. Az előbbi fonyat, beteges teremtés helyett egy páncélos középkori vitézt talált a lovakteremben, akinek csillogó melvértjén a római pápa címere ragyogott. A nyakától a sarkáig hosszú, fehér köpönyek borította, és a két kezével hosszú, egyenes kardra támaszkodott, amilyennel a keresztes lovagok jártak hadba. Csak az apáca fátyol volt még a fején, de a hosszú diófa asztal közepén már ott állott a rostélyos, vörös tollas ezüst sisak, amit a fejére fog tenni. Hercegnő mormogta elbámulva Johannes csak nem akarja kockára tenni az életét. Majd elintézzük mi a magunk dolgát férfiak, a rablókkal. A hercegnő ügyet sem vetett a diák beszédére. Ez a páncél nem először van rajtam. Ebben védtem meg a Lezsinszki kolostort, amikor kóbor templomos lovagok szemet vetettek a kolostor kincseire. Meg aztán jó ez a páncél arra is, hogy eltakarja apáca voltomat. Ha mint apáca kerülök a rablók kezébe, válogatott halálnemmel halok. E páncélban mint férfit, legfeljebb egy tördőfés, vagy szekerce csapásér. Arra nem kerül sor, felelt Johannes. A hercegnő nyugodtan elvonulhat éjjeli kamrájába. Vegye kezébe a rózsakoszorút, és imádkozzék értünk. Ennyi az egész, amit megtehet. Habár ezek a hasított orrú ördögök még az imádságtól sem félnek. A leányok a vár kápolnájában lesznek, és egész éjjel imádkoznak. A kápolnának erős vaskapui vannak, s ugyanonnan vezet a szabadba egy föld alatti rejtek út, ha menekülni ők kellene. A király kisasszony ismeri a rejtek utat, azon keresztül jött a várba. Ő majd elvezeti őket. Nincsen várnak más titkos útja. Még egynek kell lenni valahol, de annak nyitját mindig csak a király tudja, mert az egyedül az ő használatára van fenntartva. Csak ki ne fürkészék a király útját ezek az ördögök, dörmögte a diák. Nos és híreid diák, amelyeket a Dunajec mellől hoztál? Szólt a hercegnő, a Viszta bandájához tartozó embereket véltem látni tutajok körül. Ki az a Viszta? Csodálom, hogy e nevet még eddig nem hallotta a hercegnő. Viszta a hajdemák rabló királya. Éppen úgy megkoronázták a haramiák, mint az igazi királyokat szokták. A krakkói püspök tette a fejére a koronát, ugyanaz, ki Kázmér királyéra. Bolondokat beszélsz, diák. Szó szerint igaz, amit mondtam. Abban az időben a fogságukban voltam. Az öreg püspököt elragadták utazásában, és a hegyek közé vitték barlangjukba. Addig égették tüzes vassal a lábát, amíg a koronát a Viszta fejére tette. Viszta azóta nem is közönséges rabló, csupán az adókat szedi be, amit a városok fizetnek neki, hogy ne bántsa őket. Hegyei közül ritkán ereszkedik le. Hogy most itt van, annak nem lehet egyéb oka, mint az, hogy megsejtette a király kisasszony itt tartózkodását. Annak még a szeme közé nézünk. Csendült meg egy leányos hangocska a terem hátterében, és a félhomályból két páncélos, kardos Levente lépett elő. Amolyan aprót formák lehettek volna csak békés időben, de íme, a háborús idő lovaggá avatta őket is. Kik vagytok? Kérdezte a hercegasszony, és végigmérte a két egyforma Leventét, akik leeresztett sisakrostéllyal állottak előtte. A sisakrostéit felpattantották, és két egyforma szende leányarc mosolygott onnan elő. Olyan egyformák, mintha ikertestvérek lettek volna. A hercegnő nyomban rájuk ismert, de zavarba jött, hogy melyikhez intézze a szót. Melyik a király kisasszony? Gyermekeim, mondta szelíden, a tréfának nincs helye. Nyomban menjetek vissza a kápolnába, ahová rendeltelek benneteket. Az egyik most toppantott karcsú, páncélos lábával. Ez lesz tehát a király leány, de mi részt akarunk venni a harcban. Tudunk ám mindent. Megtudtuk, hogy milyen nagy veszedelem fenyegeti a várat. Mi sem akarunk elevenen a rablók kezébe kerülni, mondta az előbbi leány hang. Gyermekeim, felelt a hercegnő, a nap már nyugovóra szállott. Minden percben elkövetkezhetik az, amitől tartunk. Vonuljatok a biztos kápolnába, ahonnan a végveszélyben kisegít a rejtek út. Mi maradni akarunk, király leány vagyok, azt hiszem, lehet egyszer már nekem is akaratom. Felelt makacskodva az előbbi hang. És te Fabricius Anna? Fordult szigorú szóval a fejedelem asszony a másik leányhoz, hogy merted megszegni a parancsomat. Ne bántsa Annát, kedves néném. Annát én vettem rá, hogy engem elkísérjen, hogy el ne hagyjon. Mi együtt élünk, együtt halunk. A két gyermek megölelte egymást, és megható szeretettel csókolóztak össze, ahogyan a leányok szoktak, apró és szapora csókokat rakva egymás arcára. Nyomban menjetek a kápolnába, parancsolta még egyszer a hercegnő. Nem, felelt a király kisasszony. Ma holnap királynő leszek talán én is. Tudni akarom, hogy helyén van-e a szívem, és te is királynő leszel talán Takács leánya Anna. A király kisasszony szenvedélyesen kiáltott fel, mondtam már, hogy Annát ne bántsa. A veszőhöz fogok nyúlni, makacs gyermekek, fenyegetőzött a fejedelem asszony. Most nincs vesző, most kard van, szólt a király kisasszony. A diák most közbevetette magát. Bízza rám őket, hercegnő, majd én vigyázok rájuk, hogy bántódás ne érje őket. Ebben a percben a várnagy nyitott be nagy csebbel lobbal az ajtón. Az éj leszállott, és odalent a tutajosok tüzei kialudtak. Ha valóban ők azok, akiknek néztük, akkor most útban vannak a kastély felé. Őrzik a kaput? Kérdi a hercegnő, és fejébe nyomta a sisakot, amely eddig az asztalon feküdt. A kapuról jót állok, kegyelmes hercegnő. Akkor nincs mitől tartani, az öreg várnagy megcsóválta a fejét. Cselcsejtek, valami azt súgja nekem, hogy farkasveremben vagyunk. Kemény munkánk lesz, a kedves testvérek helyükön vannak, mint a sziklatömbök a Kárpátokban. Feszült csendesség volt a lovagteremben. A diák az egyik falra nyomta a fülét, hallgatózott. És fejcsóválva mormogta, ennek a falnak a lába a hegybe van építve. Ha jönnének, hallani kellene őket. Odakünn a vaksötét éjszakát csak néha cikázta át valami távoli villámlás a hegyek fölött, amelynek dörgését idáig nem lehetett hallani. Most hirtelen megszólalt a kápolna tornyában a harang, és odalentről hallani lehetett a szepesi lányok énekét. A diák, aki a falnál hallgatózott, hirtelen kitágult orjukkal, villogó szemmel ugrott félre. Ideben vannak a vár belsejében, hallom lépéseiket, fegyvereik csörgését. Megtalálták a király rejtek útját. Ne mozduljon senki a teremből. Gyorsan végigjárta a terem négy falát, és csákányával kopogtatta a falakat. Itt nincs veszedelem, itt nem nyílik rejtek út. Maradjon mindenki, itt. Várnagy őrizd az ajtót, a diák kirohant az ajtón. Az öreg várnagy pedig kivonta görbe kardját és megcsókolta. Ki tudja, talán utoljára csókolja meg. Feszesen megállt az ajtónál. Ebbe a terembe csak az ő holt testén át lehet jutni. Oda lenn a kápolnában egyre hangzott a leányok éneke, és a kis harang kongott az éjszakában. A diáknak sejtése valóra vált. A tutajon megérkezett hajdemák rablók, szám szerint vagy százan, kifürkészték azt a rejtek utat, amelyet még a várbeliek sem ismertek. Az udvar egyik sarkában csak öntötte a falhasított orrú rablókat. Félelmetes külsejű, rémületet gerjesztő alakok voltak. Csak a középkor, a maga rettenetes durvaságával teremthetett ilyen rettentő alakokat, akik már a megjelenésükkel borzalmat keltettek. Valamennyinek fejsze, vagy szeges végű buzogány volt a kezében. Tudhatták előre, hogy midőn az éjjeli támadásra vállalkoztak a vár belsejében, vagy ők hagyják ott a fogukat, vagy győztesként kerülnek ki a rablókalandból. A várnépség már későn, csak a diák útmutatása alapján vette észre a várba lopózott rablókat. Akkor a kedves testvérek, akik nem voltak mások, mint a király legvitézett katonáiból összeválogatott csapat, akiknek azért kellett tapácaruhában őrizni a várat, mert a szepességiekkel kötött szerződés értelmében férfi ember nem lehetett a lányok körül, a kedves testvérek, mint meg annyi oroszlán, rohanták meg az éj vendégeket. Hagyjuk most a küzdőket. Nem nekünk való látvány egy középkori rablókaland, ahol férfi-férfi ellen, test-test ellen küzdött addig, amíg egy lélegzetvétel volt egyikben, vagy a másikban. Térjünk vissza a lovakterembe, ahol a fejedelem asszony a két páncélba öltözött leányjal maradt, míg az ajtót az öreg várnagy őrizte. Vi, az önfeláldozó barátnő a riadalom zaja, amely a várba betört rablósereg nyomában támadt, elhatott a lovakteremig is. Elhatott a vár minden részébe. A kápolnában a felhangzó éneket halálos némaság váltotta fel. A 15 szepességi leány, mint égzengésben a báránykák, bújtak egymás mellé. És egyik sem tudta, a saját szíve dobogását hallja-e, vagy a társnőjét. Fenn a lovakteremben is átölelte egymást a két barátnő, Anna, a lengyel király leánya és Fabricius Takács leánya. Én nagyon félek, súgta a király leánya barátnője fülébe. Én is félek, de tudom bátorítani magam. Amikor gyermekkoromban édesapámnak messzi vásárokba kellett elutazni, és én egyedül voltam otthon, öreg dajkám egy imádságra tanított meg, amelyet ha elmondtam, akkor sohasem féltem. Taníts meg engem arra az imádságra, szólt a király leány. Hallgass ide, aztán majd szépen együtt fogjuk mondani. Anna elkezdte, és a király leány halkan utána mondta. Én még mindig félek, súgta az imádság befejezésével a király leány. Tudom, hogy addig vége sem lesz a vérengzésnek, amíg engem meg nem találnak. Fabricius Anna ekkor mélyen barátnője szemébe nézett. Mondok neked valamit, Anna, hallgass rám, és ne mondj ellent egy szóval sem. Ha arra kerül a sor, hogy a rablók a hatalmukba kerítenek, előállok én, míg te elmenekülsz, én vagyok a keresett király leány. Hasonlók vagyunk, fel nem ismernek. A király kisasszony a barátnője ajkára tapasztotta kezét, egy szót se többet, Anna. Ezt az önfeláldozást nem fogadhatom el tőled. Anna ekkor szelíd szóval fordult a barátnőjéhez, mint ahogyan az anya gyermekével szokott beszélni. Hallgass rám, Anna, és nyomban látni fogod, hogy nem önfeláldozás az tőlem, amit cselekedni akarok. Csak egy nagyon kicsi barátság, amit megérdemelsz tőlem a ma szeretetért, amelyben részesítettél ismerettségünk kezdete óta. Figyelj rám, kis Anna, te gyermek, vagy még hozzám képest, habár egy napon születtünk is. Te királyi vérből származol, nagy sors, talán még királynői korona is vár reád. Neked nem szabad az életedet kockára tenni, hogy eleget tehess hivatásodnak. Öreg dajkám meséjéből úgy tudom, meg Johannes, az én második apám is azt beszélte, hogy a királyok életére nagyon vigyáznak. Az én életem a tiédhez képest csak annyi, mint egy katica bogári. Velem ugyan nem törődik senki. A takácsoknak lesz még ezután is lányuk, ha Fabricius Anna már nem is lesz. De a lengyel királynak már nem lesz lánya, ha te nem leszel. Igaz, hogy fog búsulni utánam szegény édesapám. De hát ha nem halok meg, Johannes meg fog siratni. De nem lehet-e az, hogy mikor a rablók megtudják tévedésüket, hogy nem a király leányt, hanem csak egy jámbor takácsnak a lányát ragadták el, szabadon bocsátanak. Mondván menj utadra kis katica bogár, mint ahogy a gyerekek elbocsátják a tenyerükből az istenke bogarát. A kis Anna pedig fogja magát, és hip-hop, otthon terem búsuló édesapjánál és a szomorkodó Johannesnél, késmárkon. A király pedig nagyon fog örülni, hogy a 16 szepesi leányzó között ilyen derék akadt, aki megmentette az ő kis leányát. Örömében, tán még az adót is elengedi egy esztendőre. A király leány mint szorosabban ölelte át az Anna nyakát, és olyan forrón csókolta szemét, száját, hogy az beszélni sem tudott. Egyszerre megeredtek a király kisasszony könnyei, és akkor Anna is sírdogálni kezdett. De még könnyein át is egyre mondogatta, meglássad, nem történik semmi bajom. Nem sokára újra együtt leszünk, és tovább fogjuk szeretni egymást. Félsz-e még? Már nem félek, felelt a király kisasszony, mert te olyan nagyon jó vagy, amilyet még nem is ismertem. Még az anyámnál is jobb vagy, mert szeretlek téged, felelt Anna, és ha te is szeretsz egy kicsinykét, akkor azt fogod tenni, amit én mondok. Hát, mit tegyek? A hercegnő kegyelmessége úgyis csak hamar menekülni fog innen, mert a rablók errefelé tartanak, hogy ha hallod a lármát, amely közeledik, te elmenekülsz vele a kápolnába, engem pedig itt hagytok. Ha jönnek a rablók, én elébük állok és azt mondom, ne keresétek tovább a lengyel király leányát, én vagyok az. Remélem nem haragszol, hogy ezt mondom. A király kisasszony sírva zokogva ölelgette a barátnőjét, az pedig sírdogálva mondta tovább, és akkor aztán titeket nem bánt senki, mert megtalálták azt, akit kerestek. Anna, édes Annám, ne tedd ezt, kérlek. A fejedelem asszony ebben a pillanatban megragadta a király leány kezét. Jer, nincs idő a sírdogálásra. Már itt jönnek a lépcsőkön. Valóban a lépcsők aljáról vattusakodás, harci lárma hallatszott. Tompán döntek a buzogányütések, a kardok víjogva csaptak össze. Az elesettek hörgése, a tusakodók vadharci kiáltozása már az ajtón kívül hallatszott. Jer, ismételte a fejedelem asszony, és karjánál fogva megragadta a király kisasszonyt. Annám, édes Annám, kiáltotta az kétségbe esetten. De Fabricius Anna mozdulatlanul maradt helyén. Szegényke, ha tudta volna, hogy szabad az út a kápolna rejtek folyosóján, bizonyára elmenekült volna ő is. De a nagy ijedelemben ezt elfelejtették neki megmondani. Anna, hangzott még egy csikoltás, mintha nagyon messziről jött volna. Az ajtó recsegve pattant fel, és rajta az öreg vár nagy esetbe, halálos ütéstől találva. De a rablók még mindig nem jöttek, mert az ajtó küszöbön ott verekedett a diák, három ember helyett. Nagyot pendülve, mint a halálharang, pattant el kezében kardja. Akkor a buzogányt vette két kézre, és Johannes megmutatta, hogy számos hadjáratban vitézkedett. Csak percek múlva kezdett hátrálni, minden lépésnél egy rabló koponyáját bezúzva. A terem közepén hátra kapta a fejét, és megpillantotta ott Annát. Halálos sápadtság borította el arcát, a buzogány lankadtan ereszkedett le kezében. Üssetek agyon, kiáltotta kétségbe esetten, hisz az én kis úrnőm nem menekült el. Én vagyok Anna a lengyel királylánya, sikoltotta most egy éles leányhang a betóduló rablók közé, és azok szinte megrendülve állottak meg, amidőn a páncélba öltözött ifjú gyermek leánykát megpillantották. Megtiltom nektek a király nevében, hogy az én hűséges szolgámat, Johannest bántsátok, folytatta az előbbeni hang, csak hogy most több bátorsággal, látván visszahadainak megrökönyödését. Johannes egy pillanat alatt megértett mindent, és térdre vetve magát kis úrnője előtt, érthetetlen szavakat dadogott. A vadrabló banda meghökkenve eresztette le szekercéjét, baltáját. A tömegen keresztül egy rettenetes óriás tört magának utat, akinek lobogó hajsörényét vékony aranyabroncs vette körül. Vissza! Kiáltotta az óriás a rablókra. A harcnak vége. Vissza, a hajdemákok megkoronázott királya, bemutatja hódolatát királytársának leánya előtt. Szép király leány, nem lesz semmi bántódásod. Azt, íme, esküvel fogadja meg Vissza király. A rabló fél térdre ereszkedett Fabricius Anna előtt, és a földre fektette mesztelen kardját. A fejét háromszor meghajtotta. Mit akartok? Kérdezte Anna. Semmit sem akarunk. Felelt még mindig térdepelve a rabló vezér. Vissza a lovag, Vissza a Szentföldön is járt, és tudja, hogy micsoda hódolattal és tisztelettel tartozik a nőknek. Ezennel úrnőm vagy, nemes király leány, parancsolhatsz nekem. Mit akartok tehát? Ismétli a kérdést Fabricius Anna, és minden ízében remegett. Vissza nemes lovag, ezt kell, hogy széltében tudja az egész világ, folytatta a vezér. Vissza nem bántja a szegényeket, hanem védőjük nekik. Bóillon Gottfried óta nem volt olyan lovag, mint Vissza. Lehet, hogy a Vissza hadai néha elvetik a súlykot. Néha talán durvábbak, mint kellene lenniük. De Vissza maga nemes ember, akinek kardja mindig a nők és a becsület rendelkezésére áll. Nem volt csorba epengén, és esküszöm, ezen túl sem kerül reá becstelenség foltja. Ne félj tőlem, király leány, bántódásod nem lesz. Csak addig kell, hogy velünk maradj, amíg királyi atyád megküldi azokat a krakói aranyakat, amelyekre Visztának hadai fenntartására szüksége van. Mert Visztának magának nem kell semmi, neki elég az, hogy nemes lovag, és harcolt a hitetlenek ellen a Szentföldön. Csupán a hadaknak kellenek atyád aranyai, szép királyleány. Szolgámat se érje semmi bántódás, szólt most Anna, és Johannes fejére tette a kezét. Szolgádat sem éri bántalom, felelt a rabló király, bár megérdemelné, hogy kerékbe törjük, mert sok jó derék vitézemet küldte ma éjjel a más világra. Odakünn virradni kezdett, és a Dunajec, mint ezüstgyík futott tova a mogorva hegy óriások lábánál. Odalem vannak tutajaink, saját királyi sátoromat engedem át neked, menjünk, mert még nyakunkra jönnek atyád katonái, szólt a rabló vezér, még mindig térden állva. És nem engednéd meg ó királyi hölgy, hogy felállhassak előtted? Fabricius Anna kezével intett. Aztán megindult Johannes társaságában a várból lefelé, a tutajokhoz. Az ezüst páncél csörgött rajta minden lépésnél. Mire a nap felkelt, a tutajok már messze jártak a Dunajecen Zandec várától. A sasok két napig úsztak a tutajok a sebes Dunajecen. A rabló király megtartotta szavát. A képzelt király leányjal nagyon tisztességtudóan, sőt hódolattal bánt, amint nemes lovakhoz illik. Mindenáron olyan színben akart feltűnni az álkirály leány előtt, mint egy valóságos, középkori dalia, aki a legnagyobb hőstettet is képes elkövetni, ha ezt egy hölgy parancsolja. Hadd mondja majd el otthon, atya udvarában, mondta a rabló vezér, hogy Visztánál királyi vendég szeretetben volt része. Azért csak jól viseljétek magatokat, fiúk. Ígéretéhez híven átengedte Annának az ősátrát, amely vadmacska és hiúzbőrökből volt összeállítva, és a sátoron kívül egy megbízható őr állott hosszú dárdával, mintha valóságban maga a király volna odabenn. A sátor nyílásában Johannes ült, lecsüggesztett fejjel, térdeit állik felhúzva. Nem nagyon merészkedett mutatkozni a tutajosok között, hát ha valamelyik még felismeri az egykori foglyot. De megkülönben sem hagyta volna magára kis úrnőjét, ha bár ő könnyen megszabadulhatott volna. Jó 20 létére hamarosan elérhette volna a partot. De a rablók még bilincset sem tettek lábára. Tudták, hogy nem fog elszökni úrnője mellől. Mindazonáltal Johannes éjjel-nappal azon törte a fejét, hogyan szabadulhatnának a hajdemákok fogságából. Amíg a vizen vagyunk, addig nem mozdulhatunk, mondta susogva. De egyszer majd csak kikötnek ezek az ördögök. Fabricius Anna, aki lassan beletalálta magát helyzetébe, nyugodtan mondta, akkor szabadulhatunk meg, amikor akarjuk. Csak azt kell megmondani, hogy nem én vagyok a lengyel király leány. Nem érnénk vele semmit. Először is nem hinnék el. És, ha elhinnék, akkor rettenetes bosszút állnának rajtunk. A nemes visztalovagnyomban átvedlenek egyetlen rablóvá. Bizony sohasem látnánk meg többé késmárkot, mondta a diák. De egyszer mégiscsak kiderül a tévedés, folytatta Anna. Minél később derüljön ki, fohászkodott Johannes. Csak akkor derüljön ki, amikor már árkombokron túl vagyunk. Az igazi király leány megmenekült, tehát a király nem küldi el a váltságot értünk. Johannes lehajtotta a fejét, és homlokát összeráncolva mormogta. Sok mindenféle kelepcében voltam már életemben, de mindig akadt valami jóra való tervem, amelybe belekapaszkodhattam, hogy kimeneküljek a csávából. Most nem jut eszembe semmi. A legjobb az, ha véletlenre bízzuk magunkat. A véletlen néha csodákat művel. A sátornyíláson át a vidékről, amelyen áthaladtak, valami keveset lehetett látni. Zord, erdős hegyek emelkedtek a folyó mindkét oldalán. Nagy ritkán egy lovagvár tűnt fel a hegyormokon, szürke bástyáival. De a folyó kanyarodott, és a vár csak hamar eltűnt. Ezen a vidéken még sohasem jártam, mondta a diák. Innen igazán nem tudnánk visszatalálni, ha véletlen. Úgy értem, a véletlen fog a segítségünkre jönni, kis úrnőm. Bizonyosan keresni fognak, Johannes, felelt Anna. Már csak azért is nyomunkba jönnek, mert eleinte az a hír lesz elterjedve, hogy az igazi király leányt rabolták el. Nem gondolod, hogy jó barátnőm a király leány nem küld-e utánunk? Ha számításaimban nem csalódom, mondá elgondolkozva a diák, az igazi király leány sincs még teljes biztonságban. Az a föld alatti folyosó, amelyen át neki a kápolnából el kellett menekülni, mélyen vezet be a hegyek alatt. És a nyílása valahol Magyarországba torkolódik, olyan helyen, amely embertől elhagyatott. Minden lovagvárnak van ilyen titkos útja. Némelyiknek több is egynél, amely arra jó, hogy a várlakói a végveszélyben elmenekülhessenek. Minél messzibb vidéken végződik a titkos út, bukkan a föld színére, annál alkalmasabb a menekvésre. Bizonyos, hogy a királyvárának hosszú, titkos útja van. Anna király leánya fejedelem asszonnyal és a szepesi lányokkal éppen úgy útban van, mint mi. Hisz nem is tudhatják, hogy a rablók beszüntették az ostromot, amint te, kis úrnőm, feláldoztad magad. Szóval azt akarod mondani, Johannes, mormogta elgondolkozva Anna, hogy bennem az igazi király leányt fogják vélni, akik segítségemre kiküldetnek. Minden bizonyal, és ezt nevezem én annak a véletlennek, amelynek segítségünkre kell jönnie. A második napon, alkonyattal, visztavezér ünnepélyesen szólott be a sátor nyílásán, nemes király leány, emelt fel szemeidet, mert most érkeztünk el birodalmam határához. Anna és Johannes kiléptek a sátorból. Egy ormótlan, fekete hegy állott előttük, amelyen még a föld sem termett meg. A hegy mintegy elzárni látszott a folyófutását. Itt kezdődik az én országom, és folytatódik túl-e nagy hegyen, mondta szertartásosan a rabló vezér. Johannes megvakarta a fejét a sapkája alatt. Ide ugyan madár se talál utánunk, szólt elkeseredve. A fekete hegy lábánál kikötöttek a tutajok, és a rablók partra szállottak. A parton négy öreg ember állott, és egy tarka szamarat tartottak kötőféken. Ez az én paripám, amelyet átengedek neked, nemes király leány, szólt a rabló király. Az én országomban nem lehet lóval járni, mert csupa meredek hegy az, ahol a sasok fészkelnek. Majd én vezetem a szamarat, ajánlkozott Johannes. Nyugodtan felülhetsz rá, kisúrnőm. Anna nyerekbe ült, és a csapat megindult felfelé a meredek, szinte égben nyúló hegynek. Semmiféle ösvény nem jelezte az utat, de a négy öreg ember, aki a csapat élén ballagott, biztos tájékozottsággal haladt előre, mint aki nem először teszi meg ezt az utat. Johannes hátra-hátra pislogott a folyóra, amíg azt láthatta. Sohasem találnak meg bennünket, mondá elkeseredve. Bízzál a jó Istenben, diák, felelt a szamár hátról Anna. A diák csüggetten emelte szemét az ég felé, ahol a nagy magasságban egy óriási sas keringett a levegőűrben. Hiszen most már nem is lehet másra számítani, mint a jó Istenre, felelt Johannes. Ha ő nem adja nekünk kölcsön a sasok szárnyait, akkor nem tudom, mi lesz. Van még valaki, aki segíthet? Szólalt meg ekkor az egyik öregember, aki lehajtott fővel baktatott a szamár feje előtt. Ugyan ki lehetne az? Kiáltott fel a diák, de az öregember nem felelt, hanem a föld felé fordítva arcát, közömbösen baktatott felfelé a hegyre. Beszélj, öreg! Nógatta Johannes. Az öreg azonban most sem felelt. Csak ment fölfelé, meggörnyedt hátával. És mikor nem is várták, akkor szólalt meg a Lubomirszki herceg. Aztán megint úgy tett, mintha nem szólt volna semmit, csak a köveket nézte, amelyeknek fekvéséből, állásából tájékozódott, hogy a helyes irányt el ne tévessze. A Lubomirszki herceg, mormogta Johannes, ugyan mi közünk nekünk a Lubomirszki herceghez. Anna a nyerekből a Johannes füléhez hajolt. A Lubomirszki herceg senki más, mint a lengyel király leány vőlegénye, akihez nem akar férjhez menni Anna. Azért jött Zandeszre, apáca akar lenni. Hát te honnan tudod, öreg, hogy Lubomirszki a világon van? Fordult a diák az öreghez, de az öreg megint csak nem felelt. Csak hosszú idő múlva szólalt meg, mintha a lába előtt fekvő kövekhez beszélne, én hozzám ti ne szóljatok, mert figyelnek bennünket. Én majd néha-néha szólok hozzátok, de ti úgy tegyetek, mintha nem is hallanátok. Szegény rab vagyok itt a hajdemákok között. Azelőtt nemes lovag voltam. A rablók elfogtak. A váltságdíjat nem küldték el értem. 10 esztendő előtt volt ez. Azóta itt vagyok. Anna mély részvéttel nézte a szegény öreget, akinek meggörnyedt vállait rongyos dolmány borította. Derékigérő, gubancos, ő szakállát seperte a szél. Látszott rajta, hogy nagyon nehezére esik a hegyi utat megtenni. Már tegnap vártunk benneteket, mondta később az öreg. És midőn a folyóparton álltunk, gyors lovasokat láttunk a tájon keresztül nyargalni. A Lubomirszki herceg vitézei voltak. Élükön maga a herceg lovagolt. A mennyasszonyát keresi. Nem lehetetlen, hogy a két csapat találkozik. Nem szeretnék akkor a visszabőrében lenni. A Lubomirszki bátor ifjú. Már gyerekkorában megmutatta, hogy a helyén van a szíve. A diáknak ragyogni kezdett a szeme. Ugye, megmondtam, hogy a véletlen fog a segítségünkre jönni. Most már csak azért imádkozzunk, hogy a herceg megtalálja a csapatot. De ide hogyan jöhetne utánunk a hegyre? Vetette ellen Anna. Így biza, ezen a diák is gondolkozóba esett, és ismét elcsüggett. De az öregember kis idő múlva megszólalt. Van ám más útja is ennek a hegynek, amely könnyebben járható. Benneteket csak azért vezetünk erre, hogy a menekülést meg se kíséreljétek. De most aztán már igazán nem beszélhetek többet, mert észreveszik. Akkor pedig röviden végeznek velem. Legurítanak a hegyről. Nem is szól többet az egész úton. A hold feljött a hegyorom mögött, és sápadt fényével megvilágította a kietlen, kopártájat. A tarka szamár nyugodtan, fáradtság nélkül rakosgatta a lábait szikláról sziklára. A rablók csapata hosszan elmaradozva húzódott felfelé a hegynek. A diák éppen azt állapította meg magában, hogy éjfélre jár az idő, amikor egy fennsíkra értek, mely laposan terült el a nagy magasságban. A négy öregember haladt legelől, aztán jött Johannes a szamarat vezetve, amelyen Anna ült. Majd elmaradozva a rablók, akik hazafelé menet, egész úton a zsákmány felett civakodtak, amit az andeci kastélyból raboltak. Az öreg ember, aki a fensíkra érve gyors pillantást vetett maga körül, hirtelen felkiáltott, ugorj le a nyerekből, leányzó, mert a homályban még a rabló királynak néznek. Anna önkéntelenül engedelmeskedett a parancsnak. Sebben a pillanatban a fensíkot szegélyező sziklafal mellől páncélos vitézek ugrottak fel, akik ott eddig türelmesen vártak. Mint mikor a sasok repülnek fel, úgy repültek ki a fényes szabják a hüvelyekből. A vitézek megrohanták a felfelé igyekező rablókat, és egy pillanat alatt elválasztották Annát a rablócsapattól. Johannes kézen fogta Annát, és a sziklafal mellé vezette. Az öregnek igaza volt. Valóban a Lubomirski herceg vitézei csaptak le a rablókra. Vajon közöttük van-e maga a herceg? Ó, bár ne lenne közöttük, mert akkor kiderül a csalás, fohászkodott Anna. Kiderül, hogy érdemtelenért ontja vérét. A páncélos vitézek, mint meg annyi héják csaptak le az elszórt rabló csapatra. A fáradt, kimerült rabló nép ellenállni sem próbált a vitézeknek. Eszeveszett futással menekült lefelé a hegyről. A vitézek sziklákat görgettek utánuk, hogy csak úgy menj dörgött belé a hegy. Viszta, a nemes lovag legelől futott, hadai élén, és esze ágába sem jutott szembeszállni elleneivel. A páncélos vitézek bevégezték munkájukat. Visszatértek a fensíkra. Legelől egy deli, villámló szemű Levente lépegetett, akinek fehér tollengett sisakján. A fehér köpenyegén levő kettős kereszt hirdette, hogy a lovak fiatal koradacára már megjárta a Szentföldet. A négy öregember levett süveggel járult az ifjú Levente elé. Leborultak előtte. Kegyelem, mi csak szegény rabok vagyunk. Neked köszönhetjük szabadságunkat. Megkapjátok szabadságtokat, szegény öregek, felelt az ifjú. Térjen mindenki vissza övéihez, és tudja meg, hogy Lubomirski Kázmér herceg szabadította ki a fogságból. Anna szorongva állott a sziklafal mellett. Vajon mi lesz most? Mi haragra fog lobbanni a herceg, ha megtudja, hogy nem menyasszonya az, akit a rablók kezéből kiszabadított? A herceg már közeledett is felé, levett sisakkal, és középkori lovakhoz méltóan, féltérdre ereszkedett Anna előtt. És te, deli hölgy, királyi szűz fogad hódolatát a te eljegyzett mátkádnak, aki íme most már kiérdemelte, hogy kezedet neki nyújtsad. Fabricius Anna végtelen zavarában eltakarta az arcát a két kezével, és sírva fakadt. Johannes felé helyettem, kiáltott felreszketve Fabricius Anna. Víííí! A takás leányi a korona a diák megköszörülte a torkát, és nagyot köhintve előre lépett. Térdre ereszkedett, amire a herceg nyomban talpra állott. Kegyelmes herceg, légy türelmes hozzánk. Mi nem azok vagyunk, akinek te bennünket hiszel. Mi mások vagyunk. Hogyan? Pattant fel a herceg. Érdemtelenre pazaroltam volna fáradtságomat. És királyi mátkám még mindig a rablók fogságában van? Királyi mátkád, kegyelmes herceg, nincsen a rablók fogságában. Ő szabad. Azonban mégsem pazaroltad érdemtelenre fáradtságodat, mert ím, halljad, ki ez a leány, akinek őrizete atyától reám bízatott. Jól esik hallanom, felelt a herceg, hogy királyi mátkám szabad. Fogadd érte köszönetemet, derék idegen. Halljam tehát, ki ez a leány, akinek megmentőjévé lettem a véletlen folytán. Johannes erre minden ékes szólását összeszedve, cifrakörmondatokban és hosszadalmasan adta elő Anna történetét, amelyet mi már ismerünk. Lubomirski herceg a diák előadása alatt sokszor pillantott fürkészve Fabricius Annára, arcán a csodálkozás és bámulat kifejezése tükröződött. Krakkóba megyünk egyenesen, kiáltott fel. Johannes előadása végén. A király nem mulasztja el az alkalmat, hogy személyesen megköszönje leánya életének megmentését. És most engedd meg, nemes hölgy, bár nem származol királyi vérből, hogy Lubomirski herceg még egyszer térdet hajtson előtted. Valóban nem tudom megmondani, hogy hősiességed nem vetekszik-e akár a legnemesebb lovagéval is. Ilyen csodálatos leányról még sohasem hallottam. Kegyelmes herceg, lépett ekkor elő a diák. Engedd meg, hogy mi visszatérhessünk Késmárkra. Kis úrnő Matya azóta bizonyosan hallotta már az andeci kastély megtámadtatásának a hírét. Nagy nyugtalanságban, tépelődések között töltheti napjait, agódván egyetlen gyermeke sorsa miatt. Nos, jól van, felelt a herceg. Sajnálom ugyan, hogy nem mutathatlak meg benneteket királyi rokonomnak, de talán lészen még arra idő. Az én utam úgyis Magyarország felé visz. Elkísérlek benneteket, hogy bántódás ne érjen. A diák ékes szavakban köszönte meg a herceg jó indulatát, s ekkor már kelőben volt a nap a hegyek felett. Anna fázva burkolózott abba a vékony köpönyekbe, amit Zandeszről magával hozott. A herceg észrevette fázását, leakasztotta válláról saját köpönyegét, és Annára borította. Nagy dolog volt az, amikor Késmárkra megérkezett Fabricius Anna és Johannes diák. Annát mindenki halottnak hitte már Késmárkon, mert hősies önfeláldozásának híre oda is elérkezett. Lubomirszky herceg kísérőül adott vitézei a város kapujáig kísérték Annát, és a kapun belül ott tolongott a város apraja nagyja. Ott volt a város öreg főbírója ünnepi költözetében, és a harangok megkondultak a tornyokban. Ezer és ezer torok kiáltotta Anna nevét, az öreg Fabricius könnyek között tölelte keblére elveszettnek hitleányát. Hát Johannes, annak volt csak jó dolga, a vén diákot ezerkés simogatta, ezren dicsérték vitézségét, bátorságát. Ezt aztán derekasan csináltad, diák, mondogatták jobbról is, balról is, a nagy szeretetből csak nem lehúzták lováról a vén diákot. Johannes pedig nem tudta megérteni, hogy mit is csinált ő olyan derekasan, amikor nem is csinált semmit. Diadalmenetben tartották bevonulásukat a városba, és mindnyájan nagyon büszkék voltak Annára. Csak az öreg Fabricius csóválta a fejét, míg szemekönybe lábadt, dehogy adnám, dehogy is adnám még egyszer oda a leányomat. Annának az első szava az volt, hogy nem hallottak-e hírt arról, mi történt a király leányjal és a többi szepesi leányokkal. Dehogy nem hallottunk, felelt Kornides uram, a vén főbíró. Kimenekültek a föld alatti úton a kastélyból, és most már valamennyien otthon vannak. A király kisasszony Krakkóban, a szepesi leányok pedig otthon, az anyjuk mellett. A lengyel királynak már meg is érkezett minden szepesi városhoz az írása, hogy ezentúl elengedi a túszokat a szepességieknél örök időre. Olyan derekasan viselte magát egy a szepesi leányok közül. Ezt neked köszönhetjük, kis húgom. Nos, akkor még jobban örülök, hogy úgy tettem, ahogyan tettem. Felelt Anna, ha szolgálatot tettem vele a szepességnek. Egy fél esztendő sem telt belé, Késmárk városának nevezetes vendége volt, a Lubomirszky herceg, a király unoka öccse látogatta meg a város díszes kíséretével, és a késmárkiak nem tudták kitalálni, hogy minek köszönhetik a nagyszerű szerencsét. De bezzeg tudta Johannes, és nevetett is magában előre. A Lubomirszky herceg Fabricius uram, a takácsmester után tudakozódott. Elvezették annak házához, a herceg pedig levett föveggel lépett a házigazda elé. Leánykérőbe jöttem, kedves mester uram. Feleségül kérem a leányát, akit olyan kiváló teremtésnek találtam megismerni. Széles Lengyelországban nincsen olyan leány, akinek olyan szív dobogjon a kebelében, mint a mester uram leányáéban. Fabricius uram kapkodott a szavak után, a váratlan leánykéréstől. Törülgette nagy, kopasz homlokát. Hogyne, hogyne. De hát Annát is hallgassuk meg, mint régi szokáshoz illik. Gyere csak elő, Anna, de nem kellett nagyon keresgélni Annát. Leány szokás szerint ott hallgatózott a szomszéd szobában. Én nem lehetek a herceg felesége, mondta nagy bátran a kis Anna. Fabricius uram elámulva nézett rá. Vajon miért? Kérdezte megdöbbenve. Mert a hercegnek van eljegyzett mátkája, Anna király leány. A Lubomirszky herceg felsóhajtott. Csak volt. Anna király leány kolostorba vonult, régi vágyához híven. Soha sem megy férjhez. Akkor... Felelt, azaz hogy akart volna felelni Anna, ha az arcát el nem önti a pirosság, és szavak jöttek volna nyelvére. De hát úgy is tudták, hogy mit akar mondani. Nagy pompával tartották meg az esküvőt Késmárkon. Ilyent még nem látott a világ, hogy egy takácsmester lányát egy valóságos herceg vegye feleségül, sipogták a vénasszonyok. De Johannes, akit a herceg udvarmesterének nevezett ki és aranyos öltözetében büszkén járt kelt, azzal torkolta le őket mindegy az nénikék. Ha tudtunk királyleányok lenni akkor, midőn az életünk forgott kockán, legyünk királyleányok akkor is, midőn a boldogságunk függ tőle. Az öreg Fabricius fejcsóválva mondogatta, most már hogyan szőjem én tovább a vásznat, mikor a leányomból hercegné lett. Nem szövök én több vásznat, de bizony azért csak szőtte az öreg a leányának. Kell a vászon a hercegnéknek is, mondta Johannes. Én csak tudom, mert udvari ember vagyok, és büszkén nézegette sárga csizmáját. A krónikaíró a történet teljessége kedvéért még feljegyzi, hogy ugyanaz a Kázmér Lubomirszky herceg, aki a késmárki takács leányát, Fabricius Annát feleségül vette, később Lengyelország királyává koronáztatott. És királynővé koronázták a feleségét is.